65. álom. A mezítelen lábaim bokáig süppettek a nedves homokba. Egy folyópartján jártam egyedül. Ameddig a szemem ellátott, végig pásztáztam a partot. Senki sem tűnt fel a látóhatáron. Vizketni kezdett az orrom, úgy éreztem, hogy tüsszenteni kell. Gyorsan elővettem a zsebkendőmet, hogy az orrom elé tegyem. Csak a harmadik tüsszentés után éreztem úgy, hogy az inger nem facsarja tovább az orromat. Rövid orrfújás után vissza is tettem a zsebembe. Épp az ilyen esetek miatt mindig van nálam zsebkendő. De nem is akármilyen, kizárólag pamutvászomból készült. Amikor hazaérek, akár egyszeri használat után is kicserélem. Szeretem, ha mindig tiszta zsepi van a zsebemben. Papír zsebkendőt sohasem használok. A tüsszentés miatt arra gondoltam, hogy talán megfázhattam, de ez nem lehetett valószínű, hisz égetően sütött a nap. Sugarainak melegét éreztem az arcomon és a karjaimon, csak rövid nadrágot és ujjatlan pólót viseltem. Valamivel beljebb a szárazföldön néhány különleges liget húzódott. Még távolabb az oázis sűrű erdőre hasonlított. A mögött lakótelep lehetett. Ezért arra indultam. A közepe felé volt legsűrűbb a bozót és a fák, azután újra ritkult a növényzet. A végén ismét homokkal borított táj következett. Megálltam körülnézni. Mindenfelé csak a vörösen izzó homokdombok éles, kanyargó csúcsait láthattam. Valaki számára elrettentő lehet ez a táj, de számomra vizuális élményt jelentett az a sok réteges természet adta kompozíció és forma, amelyet a szél produkált a dűnékkel. A változatos homokbuckák formáját figyelve érdeklődésem a legközelebbi magaslat mögötti látványosságra terelődött. Ezért tovább mentem. Mászni kezdtem a dűne tetejére. Ott várt csak egy különös meglepetés. A homokdomb blanka oldalán egy szőke hajú fiatal nő ült. Vörös-fekete mintás, egyrészes ruhát viselt, kezében hosszú, piros sejem sálat tartott. A sál mindkét vége a homokon pihent. Körülnéztem. Érdekelt, hogy látok-e még valakit. Csodálatos dolognak tűnt, hogy ilyen szép lány egyedül ül a homokon és engem figyel. Szemei és arc kifejezése arról árulkodott, hogy nincs meglepődve. Én voltam az, aki igazán meglepődött, és nem is tudtam leplezni. A lány felállt és hozzám lépett. Vártalak. El kell mennünk a nagymamához. Ki vagy te, érdeklődtem kiléte felől. Piroska, a ruhám színe miatt nyugodtan szólíthatsz Piroskának. Jó, én pedig... Nem kell bemutatkoznod, tudom, ki vagy és hogy hívnak. Azt hittem, hogy az erdő az oázis felé megyünk, mert ott a folyó part szakaszát még nem fedtem fel teljesen. Úgy képzeltem, ott egy kisebb hétvégi házban lakik a nagymama. A lány megfogta a kezemet és vezetni kezdett, de nem az erdő felé, hanem a sivatag mélyébe a homok rengetegen át. Nem kellett messzire menni, a legközelebbi dűne aljánál egy felfelé nyíló ajtót árult fel előttünk. Bementünk a homokdomb alá. Szép, tágas szoba tárolt elém. A padlózatot csiszolt kőlapok borították. A falak és a mennyezet homokszínű és hullámos volt, mint amilyen a fölötte lévő kültér. Miután a csapóajtó becsukódott, felvillant a mennyezeti világítás. A lakásban kellemes hőmérséklet uralkodott. Az egyik fal mentén kényelmes heverők és fotelek álltak az ott lakók rendelkezésére. A szoba közepén ovális ebédlőasztal kapott helyet négy székkel. Az asztalon néhány színes havilap és egy karcsú virágváza díszelgett üresen. Az ülőgarnitúra felett a falban rekeszek voltak kialakítva. Kis kartondobozok álltak bennük, minden dobozka alatt név szerepelt. A rekeszek mellett méter nagyságú tükör is lógott a falon. Tüzetesen körülnéztem, majd kérdőn néztem Piroskára. Hol a mama? A mama a másik szobában van, kézi munkázik, de előbb megmutatom, miért kell lesz nekem. Ezután a falban lévő rekeszek egyikéből kivette a kis kartondobozt, kinyitotta és megmutatta a tartalmát. Hisz ezek zsebkendők, meglepődve állapítottam meg. Igen, de nem akármilyenek, magyarázta Piroska és kivette az egyiket. Én nem láttam benne semmi különlegeset, egyszerű, fehér, különböző színű csíkokkal keretezett. Beszegett, vászondarabkának látszott. Amikor szétnyitotta, még akkor sem tűnt különlegesnek. Kérlek, töröld meg vele az arcodat, megizzadtál, szólt, majd hogy nem parancsolóan. Nem láttam ebben semmi kivetnivalót. A rongyocska tisztának és vasaltnak tűnt. Emellett tényleg éreztem, hogy megizzadtam, de nem a melegtől, hanem a meglepetéstől, tehát letöröltem vele az arcomat, majd visszaadtam neki. Most nézz a tükörbe, utasított a lány. A tükör felé fordultam. Megrémültem, mert a tükörből egy öreg, szakállas, dereshajú ember nézett vissza rám. Ő is ugyanolyan újatlan pólót viselt, mint én, nem hittem a szememnek. Kérdően Piroskára néztem. Feltételeztem, hogy magyarázatot tud adni az öreg emberrel kapcsolatban. Emelt fel a kezed, majd forogjál utasított. Azt hittem, ez a trükkhöz tartozik, és ha ezt megteszem, magyarázatot kapok az öregről. Kaptam is. A tükörben lévő férfi minden mozdulatomat utánozta. A végén, amikor a tükör látó határain túlra léptem, ő is azt tette. Mit jelentsen ez? Kérdeztem rémülten, és egyre jobban izzadni kezdtem a meglepetéstől. Önkéntelenül a zsebembe nyúltam, és elővettem a saját zsebkendőmet, azzal töröltem meg a homlokomat és az arcomat. Amikor újra a tükörbe néztem azt keresve, mit is csinál az öregember, most magamat láttam benne. Mi történik? Ez itt varázs tükör? Kérdeztem hitetlenül. Piroskára néztem, aki még mindig a kezében tartotta a zsebkendőt. Sem a tükör, sem a kendő nem varázsol. Te vagy a varázslat lényege, szólt nyugodtan, majd kezével a kanapéra mutatott. Leültünk. Piroska elmesélte, hogy nagyapja Imre, mielőtt meghalt, egy kis értékdobozt hagyott a nagymamánál. Olyant, mint egy kincses láda, fából és bőrből készült. A ládikát két szíjövezi és kulcsos zárral van biztosítva. Csak azt tudja kinyitni, akinek megvan a megfelelő kulcsa. Nos, a nagymamának megvan. Tőle kell valamilyen módon kicsikarni a ládikát és a kulcsot. Elmagyarázta azt is, hogy a mama Alzheimer-kórban szenved. Bármikor rákérdez valamit a dobozzal kapcsolatban, mindig azt a választ kapja, ha a férje Imre hazajön és engedélyt ad rá, akkor megkapja a dobozt. Szerinte a nagymama még mindig azt hiszi, hogy a férje él, pedig már régen meghalt. Átmentem a másik szobába. Az sokkal tágasabb és világosabb volt. A nagy ablakok egy város rész felé néztek. A hatalmas felhőkarcolók túlszárnyalták a szoba magasságát. A nagymama ott állt a nappali közepén, és kis locsoló kannával a virágokat öntözte. Amikor közelebb léptem, felemelte a fejét, és csodálkozva felkiáltott. Istenem, Anti! Ezek után én is elcsodálkoztam, mert Piroska az Imre zsebkendőjét nyomta a kezembe, azzal töröltem meg az arcomat. De hát szóhoz sem jutottam, mert a nagymama folytatta. Nagyon fájt, amikor ott hagytál, hiszen csak téged szerettelek, nem az Imrét. Akkor döbbentem rá, hogy téves zsebkendőt kaptam Piroskától. Nem az Imre nagypapáét, hanem a nagymama szeretőjének a zsepijét.